Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont mai közleménye szerint audienciái végeztével Ferenc pápát felvették az Agostino Gemelli klinikára néhány szükséges diagnosztikai vizsgálatra, és hogy kórházi körülmények között folytassák a hörkurut miatt még mindig folyamatban lévő kezelését. A Szentatyán már február 5-én is megmutatkoztak a betegség jelei, erős megfázása miatt nem ő, hanem az egyik munkatársa olvasta fel olasz nyelvű beszédét a szokásos általános kihallgatáson. A Vatikáni Sajtóközpont február 6-án közölte, hogy Ferenc pápa hörkurutban szenved. Az elhúzódó megbetegedés következtében február 12-én is egyik munkatársa olvasta fel olasz nyelvű beszédét az általános kihallgatáson. Most tovább folytatják kezelését a klinikán. A Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészséghez kapcsolódó fiatalok és Forrai Tamás egyetemi lelkész meghívására kötetlen beszélgetésre érkezett Felföldi László pécsi megyés püspök a Pécsi Tudományegyetemen működő lelkészségre. Nyílt, őszinte beszélgetés alakult ki, melynek résztvevői a jövő egyházának képét vázolták fel. Felföldi László püspök örömét és köszönetét fejezte ki, hogy a fiatalok erre a személyes találkozásra és beszélgetésre áldozták az idejüket, amely azt mutatja, mennyire nyitottak és érdeklődőek. A nemzeti kisebbségek védelmének nemzetközi szabályozását meg kell erősíteni, hangoztatta Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó. A Nemzeti Kisebbségek Védelme az Európai Unióban című kiadvány bemutatóján Budapesten. Az EU úgy gondolja, hogy ezt a kérdést nem szükséges szabályozni, de jó lenne, ha nem csak Magyarországra küldene vizsgáló bizottságokat, hanem magába is nézne, hogy megtette mindent a nemzeti kisebbségek jogainak védelmében, mondta Szili Katalin. Szeretnénk, ha az EU elismerné, hogy ezzel neki is feladatai vannak, fűzte hozzá. Ismertette, a kiadvány rögzíti a nemzeti kisebbségek uniós védelmének 5 alapelvét. Ezek szerint a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy. A demokratikus koalíció továbbra is azt szorgalmazza, hogy ne kelljen visszafizetniük a babaváró hitelt azoknak, akiknek elhunyt a házastársuk. Dobrev Klára, az ellenzéki párt EP képviselője, pénteki sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, az elmúlt hetekben egy olyan apa és egy olyan anya ügyét is felkarolta, akiknek tragikus hirtelenséggel hunyt el a házastársuk. A bankok pedig követelik vissza rajtuk a babaváró hiteleket. Az EP képviselő szorgalmazta, méltányosságot gyakorolhat bárki, nem tiltja a jogszabály, az államnak pedig kötelessége, hogy a gyengék oldalára álljon. Magyarország mindig aggodalommal követi a Németország súlyos biztonsági kihívásairól szóló híreket, amelyekből az utóbbi időszak során volt bőven. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, az előző napi müncheni gázolásra reagálva a mai napon Miskolcon. A tárcavezető leszögezte, hogy hazánknak érdeke az, hogy Németország erős és stabil legyen. Már csak azért is, mert minél jobban megy a német gazdaságnak, annál kedvezőbbek a körülmények a magyar gazdaság növekedésé. Is. A politikus hozzátette, nyilvánvalóan ezek a súlyos biztonsági kihívások súlyos politikai hibákra vezethetők vissza, azonban mindezek kezelésére a német embereknek majd jövő hétvégén lesz lehetőségük, tette hozzá. Március 30-áig látható az Őslény körút 16 című kiállítás a fővárosi állat- és növénykerthez tartozó biodomban, ahol az életnagyságú mozgó dinoszaurusz modellek mellett VR élmények, interaktív ásatás és különféle ismeretterjesztő programok várják az érdeklődőket, közölte a fővárosi állat- és növénykert az MT-vel. A díszkertészek a korábbi támogatások mellett új, speciálisan az ágazat igényeihez igazodó konstrukciókra is pályázhatnak idén, mondta az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének Tapolcán tartott konferenciáján. Farkas Sándor kiemelte, hogy a díszkertészek munkája életünk mindennapjaiban tapintható, de sokan természetesnek veszik a közparkok, nyilvános kertek rendezettségét, gondozottságát, így érdemes nyitott szemmel járni ezeken a helyeken. Végül az időjárásról. Északnyugat és délkelet felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, de a középső és déli megyékben erősen felhős borult marad az ég. A havas eső havazás a déli-délkeleti tájakon fokozatosan megszűnik, de a középső tájakon még tovább tarthat. Az éjjeli hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen író rendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta széndioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Farsangi könyvajánlót hallanak, melyben Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk ma is. Farsangú napjaiban járunk, és egy nagyon érdekes művet hoztál. Azt hiszem, hogy szerintem, ha meghallják a hallgatóink a címet, akkor tudni fogják, hogy miért is kezdtem ezzel a beszélgetést. És az írója egy olyan író, nő, még ezt is elárulom, akit te nagyon szeretsz olvasni, és nagyon szeretsz ajánlani a hallgatóinknak, és gondolom, hogy az is az oka, mert hogy olvasmányos, melyik művet hoztad most a hallgatóinknak.
Szabó Magda Állarcos Bár című kötetét hoztam, mely kötődik a farsanghoz is.
Illetve hát nyilván a Szabó Magda általános témáihoz is, és nyilván a Szabó Magda életművön belül ez egy kevésbé ismert kötet, bár egy szerintem nagyon fontos regény, és hogyha megnézzük, nyilván most a hallgatók nem látják, de én ezt a pöttyös könyv verzióba hoztam el. Ez egyébként 1963-ban jelent meg, és az, hogy a pöttyös könyv verzióban jelent meg, ez nyilván arra is egy kicsit így következtet, hogy ezt ifjúsági regénynek szánták. Talán Szabó Magda is ifjúsági regénynek szánta, viszont ha elolvassuk, akkor szerintem minden korosztálynak adhat valamit. egyébként a története és a megírásának a módja tényleg ifjúsági, tehát egy fiataloknak is abszolút tudom ajánlani. Lehetne egy kicsit akár az Abigailhez is hasonlítani, hiszen hasonló kiadásban jelent meg, és maga a történet is egy elég egyszerű történet, a cselekménye nagyon könnyen befogadható, viszont a gondolatai azok korosztálytól függetlenül mindenkinek adhatnak valamit, attól függően, hogy ki mit próbál belőle kiragadni. Ugye ez talán Szabó Magdának minden munkájára igaz, ugye mert több művéről beszéltünk, és ezt így mindig ki szoktuk hangsúlyozni, hogy ő nagyon komoly, nagyon mély lélektani elemzéseket szokott végezni, és sokszor a cselekmény az egy másodlagos szál az ő írásaiban, és ő valamilyen szinten ugye a cselekményen keresztül próbálja elmondani az olvasónak azt, amit szeretne, és itt is, hát ugye az állarcos bál, ugye mikor szoktak állarcos bálokat tartani, ugye a farsang időszakban, nyilván ez is a farsang időszakban játszódik, és azért gondoltam, hogy talán most még aktuális lehet.
A cselekmény nem annyira számít, hanem inkább a lélektaniság, de mégis azért beszéljünk a cselekményről is, hiszen hogyha egy könyvről beszélünk, egy írásról beszélünk, nagyon fontos, hogy kiről szól, miről szól. Hát nem annyira hosszú könyv, szerintem szuperül el lehet olvasni akár egy-két este alatt is.
Így van. A kötet középpontjában főszereplőként egy kislány, Boros Krisztina áll, és igazából az ő szemszögéből látjuk az egész történetest. Boros Krisztináról azt kell tudnunk, hogy félárva. Az édesanyja meghalt 1944-ben a háborúban, és az édesapja és az anyai nagymamája nevelte. És amikor általános iskolába járt, akkor egy új tanárnő érkezett az iskolába, aki az elődjének a feljegyzéseit olvasgatva látta azt, hogy Krisztina, Krisztike többféle megnevezéssel jelenik meg a főszereplő előttünk, hogy Krisztike nagyon zárkózott, és ő azt találta ki, hogy hogy lehetne feloldani ezt a zárkózottságot, hogy Krisztikét, Krisztinát megbízza majd azzal, hogy meséljen a háborúról. És hát ő azt mondta, hogy nem is kirohant az osztályból. És a tanárnő Éva próbált rájönni arra, hogy mi állhat ennek a hátterébe. Egyébként kezdetekben nagyon rossz úton járt, és elment hozzájuk családlátogatásra, és akkor így beszélgetett az édesapjával, többször járt oda, tehát mondjuk azt, hogy a két felnőtt közel került egymáshoz, viszont hát nyilván a tanárnőnek így a pedagógiai szakmai elképzelésével ez ellentétes volt, hogy egy diákjának az édesapjával ő komolyabb kapcsolatot létesítse, viszont ezt az egészet Krisztina is észrevette, és kitalálta, hogy majd ő megkéri az édesapja számára a tanárnőnek a kezét, és hogy erre milyen jó lehetőség lesz majd az állarcos bál, amikor is ugye ő be fog öltözni. És a történethez még hozzátartozik az is, hogy mert is volt neki olyan fontos, hogy az édesapjának legyen egy új felesége, tehát neki egy nevelő édesanyja. Hát észrevette azt is, hogy az anyai nagymamája közelebbi kapcsolatba került a szomszéd bácsival, és hogy megkérte az apját, hogy engedje el a nagymamáját, hogy férjhez menjen a szomszéd bácsihoz, és ugye nyilván kigondoskodott volna róluk. Hát, hogy jutunk el az állarcos bálig, ugye Krisztike kitalálta, hogy majd az állarcos bálon ugye állarcba lesznek, és akkor oda megy a tanárnőhöz, és akkor elbeszélgetnek úgy, mint két arctalan, két idegen ember, és Krisztike cigánylánynak öltözött, és egy maszk volt rajta, de egyébként a könyv borítóján lehet is látni, hogy nézhetett ki, majd úgy fognak beszélgetni egymásra, és ez így is történt, és a bálban, hát mondjuk azt, hogy névtelenül, arctalanul beszélgettek egymással, nyilván mind a ketten tudták, hogy ki a másik, viszont mégis ez egy olyan lehetőséget adott nekik, hogy úgy tudtak egymással beszélgetni, mint két ismeretlen. És lényegében ekkor mind a ketten elmesélték egymásnak, tehát Krisztike és a tanárnő a saját életük történetét, és a tanárnő is ugye akkor értette meg azt, hogy milyen a múltja és mi történt vele, ő pedig megértette a tanárnőnek az álláspontját, és lényegében az ő kettőjük beszélgetése talán az egyik legfőbb cselekményszál a kötetben.
Azt elmondhatjuk, hogy az állarc mint fő szimbólum van jelen a könyvben, és hogy gyakorlatilag az állarc segít ahhoz, hogy igazán belelássunk ebbe a két élettörténetbe?
Igen, ugye tudjuk, hogy Szabó Magda pedagógus volt, ugye ő több mint 10 évet iskolában tanított, tehát ő azért nagyon jól ismerte a gyerekeknek a viselkedését, és tudta, hogy egy diák nagyon sokszor talán jobban megbízik mondjuk egy tanárában, mint akár a szüleiben, és nagyon sok mindent elmondanak, akkor, ha megkapják azt a bizalmat a tanártól, hogy megtartja az ő titkukat. És szerintem valahol ezeket a tapasztalatokat is így vélhetjük felfedezni a történetben, hiszen azért a kettőjük párbeszédéből nagyon jól kirajzolódik az, hogy szerzőnk nagyon jól ismeri, hogy mi játszódhat le egy kis diáknak így a gondolataiban, a mindennapjaiban, hogy hogy viszonyulhat ez az egész történethez, és nyilván a tanári oldalt is ismeri, hogy a tanárok hogy viszonyulnak a gyerekekhez, és hogy hogyan lehet kialakítani egy ilyen bensőséges bizalmi kapcsolatot tanárdiák között. És ez a saját korában igazából egy újszerű dolog volt, hiszen ez a 60-as években az, hogy mondjuk egy tanár és egy diák komoly mély lelki beszélgetéseket folytasson, azért az nem volt annyira gyakori. És a kettőjük beszélgetéseiből nagyon sok olyan gondolat így kirajzolódik, amit most függetlenül attól, hogy egy kislány és egy tanár beszélget, akárki a mindennapjaiba is megfontolhatja, és ugye elraktározhatja, és eszünkbe juthatnak azok a gondolatok, de amik tényleg Állarcos Báltól és az egész történettől függetlenül az életünk részévé tehettünk.
Igazad van abban, hogy ugye ez a 60-as, 70-es, 80-as években mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a 2000-es évek elejéig egyáltalán nem volt bevett szokás, hogy egy pedagógus négy szem közt leül, félrehívja, vagy a gyermek hívja félre a pedagógusát, a tanárát, és mondja el esetleg, hogy otthon mi történt. És ahogyan már én gimnáziumba kerültem, ugye ugyanabba az intézménybe jártunk mind a ketten, ott én már elkezdtem úgy felismerni ezt, hogy ez teljesen alap, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, ez már teljesen bevett szokás, hogy egy diák bejön leterhelve, az élet súlyait cipeli gyakorlatilag 14-16 évesen, 18 évesen, és egyszerűen így kiömlik belőle a tanára felé, és egyszerűen ez az indok, ez a fő indok, hogy ő nem anya vagy apa. Ő nem a tesó, ő nem a keresztpapi, hanem ő a tanárom, minden nap együtt vagyunk szinten, nagyon sok időt töltünk együtt, megvan az a bizalmi kapcsolat is, de megvan az a tisztelet is, és az, hogy esetleg talán még tanácsra se vágyik, hanem csak arra, hogy meghallgatta őt ez a felnőtt, és amit ugye mondtál, még egyszer kiemelném, hogy a titok az biztonságban marad, és úgy gondolom ebben a könyvben is ez egy fontos szál, egy fontos kötelék köztük, hogy talán az a titok az megmarad a beszélgetés szintjén. Mit szeretett volna még átadni ezzel Szabó Magda? Miért újszerű, vagy miért különleges ez az olvasnivaló szerinted?
Az ifjúságot is megpróbálta talán egy kicsit tanítani, és ki akart mondani, le akart írni olyan gondolatokat, amiket lehet, hogy sokszor nem merünk, vagy úgy nem gondolunk úgy bele. És amit ugye szintén hát ki szoktunk emelni, hogy a Szabó Magda írásai ma is aktuálisak. Tehát mondjuk például az, hogy Szabó Magda megfogalmazza azt, hogy mondjuk attól, hogy valaki nem beszél valamiről, az nem azt jelenti, hogy nem gondol rá. És ez tényleg a mindennapjainknak teljes mértékben a része, és ez a főszereplőink dialógusából is teljesen így átjön. Meg talán olyan fontos gondolatok is, hogy észre kell vennünk azt, hogy nem csak egyedül vagyunk a világban, ne csak önzőek legyünk, ne csak a saját érdekeinket tartsuk szem előtt, és például mondjuk Krisztina esetében is ugye, ha úgy nézzük, akkor neki kicsit háttérbe kell szorítani a saját érdekét, ami ugye azt jelenti, hogy körülötte forogjon a világ, hogy az édesapja is csak vele foglalkozzon, illetve a nagymamája is, hanem az ő boldogságukat is megpróbálta így egy kicsit lehetővé tenni azáltal, hogy ő valamiről lemond, és tényleg az, hogy így azt érzékelteti velünk, és rádöbbent minket arra, amit valószínűleg azért a legtöbb ember tud, hogy nem egyedül vagyunk a világban, és hogy úgy kell élnünk, hogy azzal ne tapossunk el másokat, hanem így másoknak is lehetőséget adjunk, és hogy ne csak magunkra gondoljunk, hanem másokra is. És talán ez az egyik legfontosabb üzenete ma is, hogy hiszen a világunk ma is hasonló, ma is így működik, és ma is ezeket az értékeket kell szem előtt tartani. Tehát most attól függetlenül, hogy ez a kötet több mint 50 éves, a mondandója és az aktualitása nem változott, hiszen a 60-as évek, 70-es évek mindennapjainak is az alapproblémái ugyanazok voltak, mint ma, és éppen ezért szeretem őt ajánlani a hallgatóknak, mert most kortól függetlenül mindig tud valami aktuálisat mondani. És szerintem ezek a gondolatok, amik megjelennek ebben a kötetben is, még 10-20 év, 30 év múlva is aktuálisak lesznek. Talán ez is egy olyan kötet, mint akár az Abigail, hogy nagyon sokan fiatalkorukban elolvasták, és lehet, hogy sokan később, évekkel később újra előveszik, és más mond nekik. Én ezt egyébként egy-két éve olvastam, tehát nincsenek ezzel kapcsolatban olyan fiatalkori emlékeim, hogy akkor mit adott ez nekem, de én nem tartom kizártnak, hogy vannak olyan iskolák, ahol esetleg ez kötelező, hogy ajánlott olvasmányként megjelenik, biztos, hogy nagyon érdekes lehet ebben a korosztályban, tehát iskolás korosztályban erről beszélgetni, amikor tényleg aktualitása is van ennek. Viszont Szabó Magdának ugye olyan fantasztikus, hogy milyen körítést tud ennek az egész köré így helyezni, tehát ugye itt egy állarcos bál, egy teljesen hétköznapi bál, farsang időszak, mindenki jelmezbe, el tudjuk képzelni, mi történt. De és tényleg egy ennyire átlagos szituációban is ennyire fontos mély gondolatokat bele tud ültetni úgy, hogy szinte észre se vesszük, hogy mennyi mindent adott nekünk azzal, hogy elolvastuk az ő könyvét.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat Szabó Magda Állarcos Bál című könyvéről. Urbán Mártával beszélgetünk.
Fantasztikus az ennél a könyvnél, ugye az Állarcos Bál című művénél Szabó Magdának, hogy az írónő gyakorlatilag játszik egy kicsit ezzel az állarccal, hiszen ugye mit szoktunk meg, hogy mindig ugye azt szoktuk mondani, hogy na, vessük le az állarcainkat, akkor tudunk megnyílni egymásnak. Itt meg ugye történik egy csavar benne, hiszen akkor történnek igazán mély gondolatoknak a megosztása, amikor felkerül mindkét férre, kislányra és a tanárnőre is az állarc.
Igen, amit mondtál is, hogy az ellenkezője annak, amit ugye szoktunk mondani, hogy milyen az állarc. Viszont nem feltétlenül, most belegondolunk abba, hogy az mondjuk manapság, mondjuk a közösségi médiának köszönhetően, hát ugye nem négy szem közt, tehát hogy nem szemtől szembe beszélgetünk egymással, hanem írásban, arctalanul, stb. És nagyon sokszor valószínűleg te is érzed azt, hogy emberek leírnak neked olyan dolgokat, amiket most sosem mondanának a szemedbe. Ennek nyilván vannak nagyon sokszor elnyoldala is, néha előnye is, tehát hogy ez a párhuzam nem biztos, hogy így egyébként a legjobb példa erre, viszont talán ez is megmagyarázza azt, hogy a közösségi média is sokszor egy ilyen állarcot húz ránk, és akkor nagyon nem mindegy, hogy az állarc mögül, vagy az, hát egy profil mögül mit kommunikálunk a másik félnek. Tényleg elgondolkodunk-e azon, hogy az állarc nélkül is ugyanezt elmondjuk-e, vagy csak az állarc mögött. Hiszen úgy sokkal könnyebb elmondani, hogy nem szemtől szembe mondunk valamit. És itt Szabó Magda esetében, itt az állarc nagyon sokat segített a két félnek, hogy így egymással megosszák a gondolatainkat, és ez kell, hogy emlékeztessen minket arra, hogy nagyon nem mindegy, hogy hogy kezeljük ezt az állarc mögötti ént, hogy mennyire valósnak, vagy pedig mennyire ténylegesen, hogy valami mögé bújhatunk, és nem feltétlenül a valóságot mondjuk ki, mutatjuk meg a másiknak, hiszen tényleg nagyon sokszor, hogyha akár tényleg mondjuk egy cikket elolvasunk az interneten, és mondjuk elolvassuk a hozzá kapcsolódó hozzászólásokat. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy ilyen arctalan profilok vannak. És lehet, hogy az az ember már nem merné felvállalni ugyanúgy a véleményét, hogyha lenne hozzá egy arctársítva. Szerintem Szabó Magda egy nagyon jó példa arra, hogy tényleg ezt nem mindegy, hogy kezeljük, hogy az állarc mögött is meg kell őriznünk ugyanazt az ént, amit állarc nélkül is képviselünk, és tudjunk úgy beszélni, mint hogyha tényleg szemtől szembe az arcunkat felvállalva mondanánk ugyanezt. Szóval szerintem ez a mai világunknak talán egy tanulsága is lehetne ilyen szempontból, mekkora felelőssége van annak, hogy egy állarcot hogy használunk.
Mielőtt még kinyitnánk a művet is a legizgalmasabb részéhez érkeznénk a műsorainknak, elmondanád, hogy mely részleteket is emeled ki itt a hallgatóknak. Még arról kérdeznélek, hogy iskolai közegben játszódik, gyerekek, fiatalok vannak benne, pedagógus, ugye a főszereplőnk, egyik főszereplőnk is egy kislány. Mégis, ahogyan kiveszem a szavaidból, felnőtteknek is ajánlod az olvasását, idősebbeknek is ajánlatos?
Minden korosztálynak ajánlom, hogyha valaki nagymama azért, ha valaki szülő azért, ha valaki csak gyerek azért, mert szerintem attól függetlenül, hogy tényleg egy ilyen ifjúsági témán dolgoz fel a cselekményeit tekintve, gondolataiban minden korosztálynak adhat valamit, és Szabó Magda szokás szerint tanít minket.
Milyen részleteket osztanál meg szívesen a hallgatókkal? Ugye említettem már, hogy nem egy hosszú könyv, kézbe kapható, utazáshoz is remekül magunkkal vihető, de pár este alatt is kiolvasható, és azt gondolom, hogy a mélység az, amit kap az ember, vagyis amit ad a könyv, az írónő, az szerintem megfizethetetlen az ő műveiben. Valóban tényleg méltó arra, hogy több könyvét is elolvasuk, mint az az egy-egy, amit ismerhettünk gyermekkorban.
Több részt is bejelöltem a kötetben, de talán nyilván az idő hiányában olyan sokat nem lehet belőle idézni. Talán az egyik, hát számomra a legsokat mondóbb részt emelném ki. Ugye említettem azt, hogy a történetben előkerült az, hogy Krisztinának milyen is a múltja, és az ezzel kapcsolatos egyik párbeszédből emelnék ki egy részletet, hogy mit mondott Krisztina a tanárnőnek. Láthatta az osztálykönyvben, hogy a kislánynak nincs édesanyja. Tetszett volna kinyomozni, mikor vesztett el, akkor megtudhatta volna, hogy a háborúban, hogy az anyja ott halt meg egy félig bemolott pincében ostrom alatt. Mikor ez a gyerek született, égett az utca, és hultak az aknák. Én fogoly voltam, a kislány Cuclin nevelte fel a nagyanyja. Ha a rádióban 44-es emlékműsor van, vagy ha meghallja azt a szót, hogy háború, az én lányom már fordul el, megy ki a konyhába. Mit tudják azt maguk, hogy egy ilyen árva kisgyermek milyen szemeljesen kíván magának anyát? Szerintem ez egy nagyon mély, nagyon drámai, hát nagyon drámainak sikerült ez az idézet, de talán ez egy nem feltétlenül a könyv hangulatát mutatja be, inkább azt, hogy milyen komoly témát is beemel egy ilyen könnyed ifjúsági irodalomba, és hogy milyen fontos a feldolgozás. Hiszen itt talán arról még nem beszéltünk, hogy többször visszatérő momentum az is a történetben, hogy mikor ér véget a háború, hogy mikor ér véget az egyes embereknek a háború, hogy mikor jutnak el oda, hogy feldolgozták a háború okozta traumákat, és ugye Krisztina életében még mindig jelen volt, és hogy ebben az idézetben is benne volt az, hogyha 44-es emlékműsor van, ami ugye gyakran volt, akkor ő mindig kiszalad a szobából, sosem hallgatja, az iskolába se vesz részt, hiszen az ő életében ekkor, pedig már több év eltelt 44 után, még nem ért véget a háború. És itt ugye az egyéni háborúkra, ha gondolunk, akkor az ugye nem 45 májusában ért véget, hanem sokszor évekkel később, vagy akár csak évtizedekkel később.
Sokat beszélgettünk a történelmi körítéséről is ennek a műnek, és maga a részlet is egy kicsit drámaibb hangvételű volt. Mégis azért a címben is ott van Állarcos Bál, a farsang az a karneválok, a vidámság ideje. És azt hiszem, hogy ebben nincs csavar, mert valóban nem egy melankolikus és nem egy szomorú történetről van szó, hanem egy vidám zárása van, semmilyen spoilert nem mondunk a hallgatóknak, ahogy te sem szoktál soha előre elmondani, hogy mi lesz a vége, mi a csattanó, viszont az elmondható, hogy a könyv alapvetően nem egy lehangoló, hanem Szabó Magdánál mindig van feloldás, mindig van megoldás. Van, hogy azt már mi adjuk hozzá, de ennél a könyvnél pedig valóban van feloldás. Kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával, Szabó Magda, Álarcos Bál című művéről beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Salamon király varázsgyűrűje című mese 8. részét, melyet Tóth Levente olvas fel.
1000 éves álom és az ébredés. A herceg az óriáshoz fordult. Tüstént vidd vissza Zelika herceg kisasszonyt Kabál király udvarába, szólt szigorúan. Vidd vissza, és jelentsd a királynak, hogy megkerült a leánya, akiért bizonyára keservesen aggódik. Bizonyosan kerít majd orvosságot a bajára. De az óriás nem mozdult.
Ezt az egyet nem tehetem meg, felelte.
Nem-e? Kiáltott a múlú. Hát nem azt mondtad az imént, hogy a szolgám vagy, és azt teszed, amit parancsolok?
Azt mondtam, nagy uram, válaszolta az óriás, hanem ebben az egyben mégsem fogadhatok szót.
És miért nem? Kérdezte összeráncolt homlokkal az egyiptomi szultánfi.
Azért, uram, mert Kabál király már vagy 1000 éve halott, a birodalma felbomlott, a palotája összedőlt.
Vagyis Zelika herceg kisasszony
ezer év óta fekszik itt ezen a heverőn? Éppen ezer esztendeje, felelte az óriás, s ezer esztendeje egy napot sem öregedett. Ezen a szigeten, ebben a palotában megállt az idő. Én magam éppen 100 000 esztendős vagyok. Igazán, mondta Said, őszintén szólva, annyinak éppen nem néztelek volna. Hát most mit tegyünk, tűnődött Muluk herceg. Legjobb, ha visszatérünk Egyiptomba, felelte Said, és magunkkal visszük Zelikát is. Megtenném szívesen, mondta Muluk, csak hogy az én utam másfelé vezet, mert hogy is szól az az írás? Menj, mert valahol valaki vár. Hát akkor ugyan egy tapottat sem menj tovább, kiáltotta Said, mert az a valahol itt van, ahol állsz, és az a valaki nem más, mint Zelika herceg kisasszony, ő várt rád, hogy kiszabadítsd a rabságból. No lám, felelt felvidultan a herceg, erre nem is gondoltam, pedig hát a napnál is világosabb, hogy így van. Hát akkor gyerünk, biztatta Said. No, ezer arcú, szólt Muluk az óriáshoz, kap fel Iziben, mindhármunkat, s meg se állj az egyiptomi szultán palotájáig. Az óriás töprenkedve merett maga elé. Nem hallottad? Förmett rá Muluk. Mire vársz?
Azon gondolkozom, hogy milyen alakot öltsek. Változzam rukmadárra, vagy szárnyas sárkánnyá, vagy förgeteggé?
Ez már a te dolgod, felelte a herceg. Az a fő, hogy egy-kettőre otthon legyünk.
Azt hiszem legjobb, ha felhővé változom, mondta az ezer arcú.
És azzal megrázkódott, és már csak egy sűrű, fekete felhő gomolygott a márványpadló fölött. Muluk a kerevethez lépett, óvatosan felemelte az ájult herceg kisasszonyt, és a felhő hátára fektette, amely puha volt és süppedős, mint valami dunna. Aztán ő maga is felkapaszkodott a felhőre, Saidnak is helyet csinált maga mellett.
Indulhatunk? Kérdezte a felhő.
Rajta, felelte a szultánfi. A gomolygó fekete felhő kilibegett a teremből, ki a föld alatti palotából. A sziklakapu döngve becsukódott mögötte, s már fent is szállt a magasban. A fehér meg rózsaszínű ártatlan kis bárányfelhők ijetten tértek ki az útjából, és csodálkozva néztek utána. Déltájt indultak, alkonyatra meg is érkeztek az egyiptomi főváros felé. Látod azt a széles erkét? Mondta Muluk a felhőnek. Oda szállj le! A felhő lassan leereszkedett. Muluk és Said leugrott róla, majd karjaiba emelte az alélt herceg kisasszonyt, és egy heverő székre fektette. Az erkélyen éppen senki sem tartózkodott, aki pedig történetesen kinézett a palota ablakán, nem látott egyebet, mint egy alacsonyan lebegő, sűrű, fekete felhőt. És csak ennyit mondott, ennye behirtelen beborult, úgy látszik eső lesz. Muluk királyfi pedig a felhő képébe öltözött óriáshoz fordult. Ide figyelj! Annyi rosszat tettél az életedben, hogy nem is tudom, miféle büntetést érdemelsz. Meg is büntethetnélek kegyetlenül, mert aki Salamon király pecsétgyűrűjét viseli, annak, tudod, hatalma van az egész világ felett, teremtett lélek sem szállhat szembe az akaratával.
Tudom, sóhajtotta a felhő.
Én azonban megelégszem azzal, hogy megparancsolom, térj vissza tüstént a szigetedre, és soha többé ki ne mozdulj onnan. Ha idegen téved hozzád, fogad barátsággal, vendégeld meg is, ha menni akar, bocsásd útjára békességgel. Zelika herceg kisasszonyra pedig még csak gondolni sem merészelj.
Ennél kegyetlenebb büntetést ki sem eszelhettél volna, nyögte az ezer arcú.
És durcásan, mérgesen, köszönés nélkül elrepült. Aki történetesen éppen kinézett a palota ablakán, csak ennyit mondott. Ennyibe hirtelen kiderült, úgy látszik, mégsem lesz eső.
Ma este a Salamon király gyűrűje című mese 8. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
Fogom magam, és elmegyek, és volt gyerek, és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá megyek. Egyszer fogom magam, és elfutok, és valahová eljutok, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világgá világán megyek. És sírhattuk majd utána, hogy ismét rosszat csináltam, de mégis milyen édes ez a szörnyű kisfiú, mert rettentően rossz vagyok, de akkor bezzeg jó leszek, ha volt gyerek és nincs gyerek, mert világán megyek. Egyszer fogom magam és elmegyek, és volt gyerek és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világá megyek, világá megyek, világá megyek, meglátjátok egyszer, világá megyek, világá megyek, világá megyek, meglátjátok egyszer, világá megyek. Hát jó. Tudom, hogy én csak rossz vagyok, de sírtok majd, hogy hol vagyok. Kereshettek majd, még meg leszek, mert világá megyek. Jól van, megyek már, csak eszem még, mert különben még elvesznék. Kereshettek majd, még meg leszek, mert világá megyek. És sírattok majd utána, hogy ismét rosszat csináltam, de mégis milyen édes ez a szörnyű kisfiú, mert rettentően rossz vagyok, de akkor bezzeg jó leszek, ha volt gyerek és nincs gyerek, mert világá megyek. Egyszer fogom magam és elmegyek, és volt gyerek és nincs gyerek, kereshettek majd, míg meg leszek, mert világá megyek, világá megyek, világá megyek, meglátjátok egyszer, 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 világá megyek.
Mondd, kiskocsám, te most árva vagy, nincs egy kocsa mamád. Úszol itt, sodor a víz, engem vársz. Én is vártalak itt az otthonod, jobbat hol találsz? Kocsa mamád, majd én leszek, én vigyázok rá. Örömbe fogadlak, örömbe fogadlak, és így leszünk egy nagy család. Örömbe fogadlak, én örömbe fogadlak, én majd örömbe fogadlak, és így leszünk egy nagy család. Örömbe fogadlak. Mondd, kiskocsám, te kis sárga pötty, főzött valaki rád. Reggelit meg vacsorát főzött rád. Volt egy nagy kocsád, aki ringatott, mint egy kis babát. De ha ma nincs, majd én leszek, én vigyázok rád. Örömbe fogadlak, örömbe fogadlak, és így leszünk egy nagy család. Örömbe fogadlak, én örömbe fogadlak, én majd örömbe fogadlak, és így leszünk egy nagy család. Örömbe fogadlak, örömbe fogadlak.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atyát hallják, a végső dolgokról, a szerkesztő Gronda János.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Folytatjuk a végső dolgokról való elmélkedésünket. Eddig szó volt magáról, erről a tudományról, eszkatológiáról, ami a végső dolgokkal foglalkozik. Beszélgettünk Jézus második eljöveteléről, a parúziáról, akit minden Krisztusba hívő szeretettel vár. Beszélgettünk az ítéletről, ítélet teológiájáról, utolsó ítéletről, személyes ítéletről, vagyis a külön ítéletről. Aztán szó volt a feltámadásról, halál utáni sorsunkról, a feltámadt test tulajdonságairól, a megdicsült testről. És most folytatjuk az új ég és új földről való gondolkodásunkat, mert hisszük a világmindenség feltámadását is. Mert a Szentírásból tudjuk, hogy ennek a világnak vége lesz, de nem megsemmisül ez a világ, hanem újjá alakul Krisztusban. A test megdicsőlését követi a kozmosz, a világmindenség megdicsőülése. Ugyanis az üdvösségnek van anyagi vonatkozása is, nem csak spirituális. Ezeket az elmélkedéseinket dogmatikus alapon folytatjuk, és az én vezető elvem is a dogma jegyzetem, és a dogmától nem kell megijednünk, mert a katolikus dogma olyan hitigazság, amelyet az egyház hivatalosan tévedhetetlenül kihirdetett, és amelyet a híveknek kötelező elhinniük. A dogmák közvetlenül az isteni kinyilatkoztatásból származnak, vagy azzal szoros kapcsolatban állnak. A katolikus egyház tanítása szerint a dogmák forrásai lehetnek egyrészt a Szentírás, az Isten által ihletett írások, a Biblia, másrésztről a Szent Hagyomány, az apostoloktól származó és az egyház által megőrzött tanítások. Szeressük a dogmákat, mert van egy kicsi ellenállás, úgy látom, még a hívekben is a dogmákkal kapcsolatban, amikor ezt a szót meghalljuk, akkor valami rideg, hideg, merev dologra gondolunk, pedig ha valaki egy kicsit is foglalkozott már a katolikus egyház dogmáival, a dogmatikával, akkor tudja, hogy milyen édes, kedves tudomány ez, és milyen sokat ad nekünk. És ezeken a pilléreken, biztos cövekeken áll a mi hitünk. Szeressük a dogmatikát, ami kristálytiszta tanítással beszél nekünk, például a végső dolgokról. Mert ugye hallhatunk mindenfélét ezekről a végső dolgokról, amik távol állnak a katolikus tanítástól. Nem kell nekünk ezekkel foglalkozni. Megvan katolikus egyháznak kristálytiszta tanítása, és ha ez alapján élünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy szilárd talajon állunk, és jó irányba haladunk. Kanyarodjunk vissza az új éghez és az új földhöz, amit mindannyian várunk, ahol már béke lesz, ahol a testvériség az egész emberiségben megnyilvánul, amire úgy vágyunk mindannyian. De nézzük, hogy a Jelenések könyve 21. fejezet 1-től a 12. versig mit mond az új égről és az új földről. Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé. Akkor láttam, hogy a Szent Város, az új Jeruzsálem alászállt az égből az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegénynek felékesített mennyasszony.
Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy hangos szózat, ezt mondva: íme Isten hajléka az emberek között. Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradtság, mert az elsők elmúlnak. Akkor a trónon ülő megszólalt: íme újjáteremtek mindent. Majd hozzám fordult: írd fel. Ezek a szavak hitelesek és igazak. Aztán folytatta: megtörténtek. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből. Ez lesz a győztes öröksége. Az Isten leszek, és ő az én fiam lesz. Ez lesz a győztes öröksége. Az Istene leszek, és ő az én fiam lesz. A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek. Ez lesz a második halál. Akkor odajött hozzám a hét angyal közül az egyik, az, akinél az utolsó hét csapással teli hét csésze volt, és megszólított: gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány hitvesét. És lélekben átvitt egy nagyon magas hegyre, s ott megmutatta nekem a mennyből az Istentől alászállt szent várost, Jeruzsálemet. Isten dicsőségét sugározta. Ragyogott, mint a drágakő, mint a kristálytiszta jáspis. Széles, magas fala volt, rajta 12 kapu. A kapuk fölött 12 angyal. Nevek voltak rájuk írva, mégpedig Izrael fiainak 12 törzsének nevei. Eddig az idézet a Szentírásból. Az új ég és az új föld kialakulásával eléri a világ a teljességet, a lét diadala és egyetemes tökéletessége kiteljesedik. Az értelem nélküli világ örök élete, vagyis az anyagvilág megdicsőülése megtörténik. Amikor azt mondjuk, hogy az értelem nélküli világ örök élete, akkor az örök életet analóg fogalomként kell kezelnünk, mert teljes értelemben örök élete csak Istennek van. A világ és a teremtmény is csak részesedik Isten örök életéből. Az ember arra hivatott, hogy Isten örökké valóságában részesüljön. Már most itt a Földön is részesülünk ebből az örök életből. A keresztség által elkezdődik ez az élet az embernél. Ahogy a római levélben olvashatjuk, a világ szolgai állapotából felszabadul Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Olyan lesz ez a világ, ami alkalmas léttere lesz az feltámadt embernek. De föltehetjük a kérdést, hogy hogyan megy végbe ez az átalakulás. A Biblia az apokaliptika nyelvén beszél róla: elemek elolvadnak, nap elsötétül, hold véré változik, és hasonló, sokszor félelmetes képekben. De nem azért, hogy megijedjünk, hanem hogy komolyan vegyük. A mai természettudomány szerint az anyag elpusztíthatatlan, de a Biblia szerint véges. Isteni beavatkozás által történik meg ez az új ég és új föld, mint ahogy a kezdet is Isten beavatkozása által jött létre, úgy a vég is így történik. Minden kegyelmi ajándék. A beteljesedés nem emberi fáradozás eredménye, de van felelősségünk. Új hajlékot kapunk, de van felelősségünk. A katolikus egyház katekizmusa szerint az idők végén Isten országa el fogja érni a maga teljességét. Az egyetemes ítélet után a testben és lélekben megdicsült igazak örökké uralkodni fognak Krisztussal, és a világ mindenség is megújul. A Szentírás ezt a titokzatos megújulást, amely átalakítja az emberiséget és a világot, nevezi új égnek és új földnek. Ez lesz Isten tervének végső megvalósulása, összefoglalni mindeneket Krisztusban, ami a mennyben és a földön van. Jelenések könyvében így olvashatjuk a 21. fejezet 4. versében: és letöröl a szemünkről minden könnyet, és nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom nem lesz többé, mert a korábbiak elmúlnak. Az ember számára e beteljesedés lesz az emberi nem egységének végső megvalósulása, melyet Isten a teremtéstől fogva akart, s melynek a Zarándok Egyház mint egy szakramentuma volt. Akik Krisztussal egyesültek, a megváltottak közösségét fogják alkotni, Isten szent városát, a bárány eljegyzett mennyasszonyát. E közösséget többé nem sebzi meg a bűn, szenny, önszeretet, melyek az emberek földi közösségét rombolják, vagy megsebzik. A boldogító látás, amelyben Isten a választottak számára kimeríthetetlenül feltárul, a boldogság, a béke és a közösség örök forrása lesz. Ami a világ mindenséget illeti, a kinyilatkoztatás mély közösséget állít az anyagvilág és az emberek rendeltetése között.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atya elmélkedett a végső dolgokról. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4,